Űrkorszak. Nem sci-fi, nem ámítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.
Ez az űrkorszak itt a Spirit FM-en. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Vince Bence. Eltelt egy újabb hét, és hát ennek a hétnek sem voltak nagyon pozitívak a hírei. Ugye itt a Spirit FM-en folyamatosan foglalkozunk az orosz-ukrán konfliktussal. Napról napra, óráról órára, sőt percről percre jönnek a fontosabbnál fontosabb és újabbnál újabb hírek. Minden területet már megmozgat ez a konfliktus, ez a háború, úgyhogy természetesen itt az űrkorszakban sem maradhatunk ki ennek a boncolgatásával. Múlt héten már ugye Ferenc Orsolyával, űrkutatásért felelős miniszteri biztossal sok mindent megbeszéltünk, ami az űrkutatást illeti ebből a háborúból, és ahogy Orsolyánál is említettem a múlt héten, megmondom őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen témájú műsorba is bekúszik ez a háború, tehát természetesen, ahogy ugye Orsolyával a múlt héten egyeztettük, ez már egy olyan háború, ahol minden, ami mindenhol játszódik, tehát legyen az kibertér, legyen az űr, vagy legyen az itt a föld. Úgyhogy ezen téma mentén, ezen konfliktus mentén megyünk tovább a mai műsorban is. Természetesen nagyon sok információ lesz itt a konfliktussal kapcsolatban is, már ami az űrt érinti. És aki mindenben segítségemre lesz, az Solymosi János, a BHE-ban Hungary űrtechnológiai igazgatója. Üdvözlöm János, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm Önt is és a kedves hallgatókat.
János, mi történik akkor az űrben, hogyha egy nagy hatalom, ugye hát jelen esetben Oroszország, úgy gondolja, hogy ő most egy háborús konfliktust indít, akár egy ország, akár egy világ ellen. Ugye azt látjuk, hogy hát természetesen itt a Földön megindulnak a tankok, jönnek a katonák, és megindul a konfliktus. Folyamatosan halljuk a rakétatámadásokat, illetve a lövöldözéseket. Na de hát fent az űrben ilyenkor mi történik? Ott is vannak rakétatámadások?
Igazából, amikor egy ilyen támadás, vagy bármiféle egyéb ilyen katonai akció elindul, azt megelőzően már sokkal-sokkal korábban nagyon komoly és intenzív tevékenység folyik. Különösen azon országok részéről, akik rendelkeznek azzal a űrinfrastruktúrával, amik ezt lehetővé teszik. Ez nagyon-nagyon sokrétű a különböző információk megszerzésén, azoknak a titkos információk megszerzése, lehallgatása, távérzékelési adatok, a különböző katonai csapatok mozgására vonatkozó adatok, képek, optikai képek, illetve radaros képek kielemzése, logisztikai feladatok, nagyon-nagyon sok minden. És természetesen hát ide tartozik a kiberháborúnak a dolga is, ugyanis hát a kommunikáció és a kiberhadviselés az nem állt meg a Földön, az természetesen az összes elérhető platformon, és így ennek megfelelően kint a világűrben a műholdaknál is ez megfigyelhető. Tehát tulajdonképpen mire a tényleges katonai hadművelet a Földön elindul, addigra már igen komoly és intenzív tevékenység folyik megelőzendő, sőt, hát a katonai döntések meghozatalában ezeknek az információknak már meghatározó jelentősége van.
Ugye azt napról napra halljuk a hírekben is, hogy különböző műholdfelvételek alapján beazonosítják, hogy hol jár az orosz konvoj, tehát akkor itt pontosan erre tudunk gondolni, hogy ugye onnan fentről úgymond ők meg tudnak figyelni mindent és mindenkit, ezáltal tudják ezeket a felvételeket használni. Ugye azt tudjuk, hogy Oroszország például eléggé élen jár a különböző űrtechnológiai kérdésekben, és hát pont a múlt héten Ferenc Orsolyával fel is vetettük ezt a kérdést, hogy mondjuk mi a helyzet a nemzetközi űrállomással. Mert ugye ez egy koprodukció igazából, a nemzetközi űrállomás, ugye különböző részekből áll össze. Elképzelhető az, hogy mondjuk az oroszok azt mondják egyik napról a másikra, hogy jó, akkor mi ebből a projektből kiszállunk, és a mi moduljainkat lecsatlakoztatjuk?
Igen, hát ugye az űrnek a története, vagy az űr felhasználásának a története az már több évtizedre nyúlik vissza. Igazából, bár ez az egészen 2018-ig ez hivatalosan titkolta mindenki, hát valójában úgy volt, hogy a Sputnik 1 felbocsátása az 1957. október 4-e óta a világűr is műveleti terület. Csak ez persze az akkor még ugye két űrhatalom, a Szovjetunió és az USA is titkolták, és azóta is évtizedeken keresztül, hát ha utána már később nem is titkolták, de legalábbis nem illet róla beszélni, még nem aztán elérkezett az a időpont, amikor hát ezt már publikusan is megtették. Hát ez tulajdonképpen akkor történt meg, amikor 2019. december 20-án ugye a Virginia államban létrehozták az amerikai kormány, a hadügyminisztérium létrehozta a US Space Force, tehát az űrhaderőt, ami már hát deklarált módon egy önálló haderő nemként a világűrnek a katonai felhasználásával foglalkozik. Most azok a space-beli vagy a világűrbeli infrastruktúrák, mint a nemzetközi űrállomás, azok tulajdonképpen egy olyan platformot képviselnek, ami dedikáltan polgári felhasználású. Tehát ott az egyezmények szerint tilos bármiféle katonai jellegű tevékenységnek a végzése. És hát ehhez azért tulajdonképpen többé-kevésbé tartják is magukat azok az országok, nevezetesen az USA, Oroszország, az Európai Unió, az ESA által képviselve, az Európai űrügynökség által képviselve, és a JAXA, a japán űrügynökség a japán képviseletében. Tehát ott tudományos kísérletek folynak, az egy teljesen dedikáltan békés jellegű felhasználású platform. Igen, de ugyan, hát azért, amikor egy ilyen esemény történik, aminek sajnos most tanúi lehetünk, akkor azért az űrállomás fedélzetén szolgálatot teljesítő űrhajósok is, ahol orosz űrhajósok is vannak, és amerikai űrhajósok, és nem amerikaiak is, de alapjában véve ez a két nemzet határozza meg az űrállomásnak a tevékenységét, és ők az űrállomás üzemben tartásáért, vagy üzemben tartói tulajdonképpen, és akik az összes szolgálati rendszer működéséért felelősek. Tehát ez biztos, hogy rányomja a bélyeget, de együtt kell élniük, bizonyos rendszerek közös működtetésűek. Az nemzetközi űrállomás az egy létező organikus egység, bár ugyan vannak külön moduljai, az orosz modulok, ez az amerikai, a japán, európai modul, de mégiscsak ugye például az űrállomás pályán tartását, azt csak egy valaki végzi, ezt az oroszok végzik, tehát időre ugye meg kell emelni egy kicsit az űrállomás pályáját, mert az AirDrag, tehát ez a még ugyan ritka, de jelenlévő gázmolekulák fékező hatása miatt azért lelassul az űrállomás, és időről időre meg kell emelni. Ezt például ők végzik. De hát ott van a nagy energetikai rendszer, amit látványosan lehet látni a fényképeken is, a hatalmas, gyakorlatilag futballpálya méretű napelem táblák, amik azt a rengeteg energiát biztosítják. Azoknak a fenntartása, szervizelése, üzemben tartása, tehát nagyon-nagyon sok minden, az életfenntartó rendszereknek a üzemeltetése, ez mind-mind közösen történik, tehát itt ez nem szétválasztható, tehát itt muszáj együttműködniük. Úgyhogy ez egy komplex kérdéskör, és hát csak reménykedni tudunk benne, hogy azért nem fog olyannyira eszkalálódni a helyzet, hogy drasztikus szakításra kerülne sor. Bár tulajdonképpen ettől függetlenül is, tehát a mostani ukrán háborús helyzettől függetlenül is a két nagy fél, az oroszok és az amerikaiak már külön tervezgették eddig is, hogy valamilyen szinten külön válnak. Ezt elsősorban az inicializálja, hogy az űrállomás élettartama előbb-utóbb le fog járni. Folyamatosan hosszabbítgatják, mert gigantikus összegeket költöttek rá, és egy nagyon értékes kutatóhely, ezért ameddig csak fizikálisan lehet, ki akarják tolni az üzemben tartását, de már az oroszok is és az amerikaiak is tervezik a saját platform űrállomás létrehozását, mint hogy a kínaiak is, a kínaiak meg is tették, mert őket ugye nem látták szívesen eredendően a nemzetközi űrállomás partnerei között. Úgyhogy nagyon röviden ez a helyzet, ezekről persze még nagyon sok apró részletet lehetne mondani, de hát gondolom még más kérdése is van.
Az űrben azt tudjuk, hogy ugye folynak kereskedelmi tevékenységek is, illetve természetesen a tudományos tevékenységek úgymond az alapját képzik az űrprogramoknak. Vannak kimondottan külön katonai programok is?
Igen, a kérdés teljesen jogos. Sőt, olyannyira vannak, hogy ezek voltak először, és volumenében meg is haladják a polgári jellegű programokat. Hát ugye mindkét, még az első hidegháború korszakából adódóan, amikor ugye a nukleáris elrettentés volt az egyik fő doktrina mindkét oldalon, katonai doktrina, akkor ugye hát mindkét fél nagyon fontosnak érezte azt, hogy amellett, hogy a nukleáris elrettentő kapacitásait kiépíti, ellenőrizni tudja, hogy a másiknak milyen van, illetve ha egy-egy egyesség történt, mondjuk egy katonai fegyverzetkorlátozási egyezmény, akkor azt a másik fél milyen módon tartja be. És mindkét oldalon megszámlálhatatlan mennyiségű katonai rendeltetésű műhold keringett, és kering is még fönt a különböző pályákon a föld körül, és hát ezeket üzemeltetik, és hát én nyilván ezeket megfelelő katonai célra. Sőt, hát ez a műveleti tér, ez kiterjesztésre került. Ugye, mint tudjuk, de 69-ben hogy először ember lépett a hold felszínére. Tehát akkor ugye az volt a mondás, hogy igen, az volt a cél, hogy kilép először a hold felszínére, és ezzel ez az úgymond űrverseny, ezt megnyerte az Egyesült Államok. Valójában az űrverseny csak akkor kezdődött, tehát tulajdonképpen aztán egy több évtizedes kihagyás után az utóbbi években egy nagyon intenzív érdeklődés mutatkozik meg a hold és a hold környezetet, így egybe Cislunar térnek szokták mondani. És ennek nem véletlen az oka, ennek nagyon erősen katonai motivációi vannak, tehát tulajdonképpen a katonai műveleti teret most már a hold környezeteig, vagy már azon túl is kiterjesztik. Ennek azért nagyon komoly vonzatai vannak és lehetnek. Tehát az, hogy a holdon holdbázisokat terveznek létrehozni. Azoknak is az elsődleges motivációja, azok katonai motivációk. Persze nyilván van rengeteg polgári vonatkozása is, tehát az összes olyan fejlesztés, amit a katonaság végez, illetve hát az űrtechnológiával fejlesztenek, ezeknek mindnek van járulékos, nagyon kedvező polgári életben használható eredménye, köztudottan nagyon sok olyan anyag, meg speciális technológia került kifejlesztésre elsődlegesen katonai célból, amit utána aztán a polgári életben használunk. De hát ha mondjuk csak a navigációs rendszereket nézzük, ugye akkor ott is rögtön látszik, tehát ma már nagyon kevés ember használ térképet, és nagyon már a szomszéd utcába is GPS navigátorral megyünk, pedig lehet, hogy még talán anélkül is oda találnánk, mert az életünk részévé váltak ezek. Igen, ám csak, hogy ezeknek az elsődleges rendeltetése azért az katonai felhasználású, tehát a GPS és az amerikai hadseregnek az irányítása alatt áll. Az orosz GLONASS rendszer szintén, a kínai Beidou rendszer szintén, és hát ugye a Galileo európai rendszer az egyedüli, az első, amelyiknél definíciószerűen ez polgári rendeltetésű rendszer, aminek persze van olyan jellegű üzemmódja is, amit katonai célra lehet használni. És föl lehetne tenni a kérdést, hogy miért fejlesztenek ki ezek a nagyhatalmak brutál összegekért teljesen különálló navigációs rendszereket. Miért nem elég csak egy az egész emberiségnek? Hát elég lenne, ha békesség lenne, de miután nincs az, és senki nem bízik a másikban, ezért mindenki a saját lovában bízik, és ezért a föld szempontjával is teljesen fölöslegesen erőforrásokat pazarlunk arra, hogy a föld körüli teret, a pályákat és a frekvenciákat feleslegesen használjuk. Ezek olyan erőforrások, az egész emberiségnek a közös erőforrásai, amikkel nagyon okosan kellene sáfárkodni. Sajnos az emberiség nem ezt teszi, és szükségtelenül pazaroljuk ezeket az erőforrásokat. A másik ilyen dolog ugye az, hogy a gazdasági erővel hogyan lehet visszaélni. Hát ugye egy technológiai verseny folyik, és aki a technológiai versenyben előrébb jut, az olyan addicionális előnyökre is szert tesz, amire egyébként normál versenykörülmények között nem tudna tenni. Szertenni. Például mondok egy példát, mondjuk a mesterséges intelligencia bizonyos szintű használata, és hát ne legyenek senkinek kételjei, tehát az űrtechnológiákban és a katonai technológiákban is egészen intenzíven használják ezeket. Ezeknek a felhasználásával azok az országok, amelyek élen járnak ezekben a technológiákban, azok behozhatatlan versenyelőre, technológiai versenyelőre tesznek szert. És afelől se, hát sajnos ezt kell mondani, ne legyen senkinek se kétsége, hogy aki komoly előnyre tesz, gazdasági, technológiai, katonai, bármilyen előnyre tesz szert, az sajnos érvényesíti, vagy érvényesíteni akarja.
Ugye 1961 az a bizonyos dátum, amikor az első ember, Gagarin, fölment az űrbe, és... Hát megelőzte egy hidegháborús időszak természetesen ezt, tehát ezt igazából senkinek nem kell bemutatni, a más nem történelem óráról még mindenkinek rémlik, hogy a második világháború utáni hidegháborús helyzet mit okozott. Az merült fel bennem, hogy ha mondjuk jelen helyzetben belecsöppennénk egy ilyen szituációba, hogy a háború után bekövetkezne megint egy hidegháborús időszak, akár a két konfliktusban szereplő fél között, akkor ez mit jelentene mondjuk fent az űrben? Hogyan tudtak egyáltalán régen együttműködni? Vagy akkor egyáltalán nem is volt köztük együttműködés, hanem tényleg olyan verseny volt, hogy mindenképp az oroszok akartak győzni abban, hogy ők legyenek az elsők?
Nagyon sokáig az űrkorszaknak a kezdeti éveiben, vagy talán évtizedeiben nem volt ilyen jellegű együttműködés. Tehát ott a kemény hidegháborúnak a fagyos szele lengte körül az egész világot, és ott szigorú államtitokként kezelvén ezeket a dolgokat, hát ugye lehet emlékezni az atomtitoknak is, az micsoda fontos jelentősége volt, de hát ugyanúgy az egyéb technológiai titkoknak. Ugye az oroszok nagyon nagy előnyre tettek szert a rakéta technológiában, tehát a hordozó rakéták technológiájában. Ugye az egy alapvető fontosságú technológia, mert ezzel lehet földkörüli pályára állítani bármilyen űreszközt. Na most ezeknek a birtoklása és a megfelelő szinten való továbbfejlesztése, ugye nem csak a polgári célú műholdaknak a pályára állításában hasznos, hanem hát legalább stratégiailag sokkal fontosabbnak számított az, hogy az interkontinentális ballisztikus rakétákat célba lehessen juttatni. Ugye lehet emlékezni, aki akkor már élt, ugye a 60-as, 70-es években erről szólt a fegyverkezési verseny, hogy kinek van több és korszerűbb rakéta hordozója, illetve hát ezekre szerelhető különböző nukleáris robbanó fejek. És az a technológia, hogy milyen pontosan és milyen feltételek mellett tudják ezeket célba juttatni. Tehát azután elérkezett az emberiség oda, amikor már mindkét fél nagyon magas szinten rendelkezett ezekkel a technológiákkal, és ráébredtek arra, hogy végül is teljesen mindegy, hogy kikezdi a konfliktust, senki nem jön ki jól belőle, tehát akár a világ pusztulásával is vezet. Tehát, ugye szokták mondani ezt a viccet, hogy a kisegereknek teljesen mindegy, hogy az elefántok harci táncot vagy násztáncot járnak fölöttük, tehát ez ennek a tovább gondolása aztán elhozott egy bizonyos enyhülési periódust, amikor a két szuperhatalom elhatározta, hogy demonstrálja is azt, hogy enyhülési, megbékélési szándékaik vannak, és ezért különböző közös szovjet-amerikai űrprogramok, űrrepüléseknek a programját dolgozták ki, és hát ezeket végre is hajtották. De hát azért a technológiai fejlődés nem árt meg, azért az nem azt jelenti, hogy azért a két ellentétes világhatalom teljesen összeborultak, és puszipajtások lettek, és mindenki fejlesztette tovább a technológiát, és ez jelenleg is folyik, újabb és újabb technológiai csodáknak a kifejlesztésével. Most, hogyha a kérdésére válaszolván, hogyha ez a szembenállás egy újabb hidegháborút okozna, akkor miután már a világűr is már része a katonai szempontból a műveleti térnek, ez egy nagyon feszültés, egy nagyon, nagyon nehéz kritikus időszakot, korszakot hozhatna el az emberiségnek, ami sokkal szofisztikáltabb módon, sokkal bonyolultabban és sokkal nehezebben kivéthető módon lenne csak kezelhető, és mindenképpen nagyon sok mindent visszavetne. Talán a technológiai fejlődést azt nem, de a társadalmi viszonyok szempontjából biztos, hogy egy hatalmas visszalépés lenne.
Már csak egy pár percünk maradt az adásunk végéig, viszont múlt héten, ahogy megkérdeztem Ferenc Orsolyát is, űrkutatásért felelős miniszteri biztost, hogy habár jóslatokban természetesen senki nem tud bocsátkozni, de ön szerint mi lehet itt az űr szempontjából a kimenetele ennek a konfliktusnak? Valóban lehetnek olyan drasztikus lépések, mint amiről már az oroszok beszéltek, hogy akár ott hagyják a nemzetközi űrállomást, vagy azért ezt automatikusan meg fogják tudni még oldani?
Igen, hát a kérdés felvetése jogos, mert ez a lehetőség is fennáll. Én nem vagyok politikus, nem tudom igazából megítélni, hogy ennek milyen esélye van ennek a bekövetkeztének, milyen esélye van, de szerintem nagyon sokan mások sem tudnák ezt pontosan megítélni. Inkább csak reménykedni tudunk abban, hogy a józanság azért előbb-utóbb mégiscsak felül fog kerekedni, és a belátáson és a belátáson alapuló érdekérvényesítés mellett fognak dönteni, és nem pedig len a nyílt agresszió irányában megy el a dolog. Amennyiben ez bekövetkezik, az beláthatatlan folyamatokat indíthatna el, tehát tényleg csak reménykedjünk, hogy ez nem fog bekövetkezni. A világűrben pedig len, hát ott meg olyan szabályok vagy törvények uralkodnak, elsősorban a fizikának a törvényszerűségei, amiket nagyon nehéz, vagy szinte nem is lehet megkerülni. Tehát ha egyáltalán az emberiségnek olyan céljai vannak, hogy a tevékenységi területet, a létezésének a határait kiterjeszti a világűrre is. Első körben gondolom a legközelebbi égitestre vagy égitestekre, a Holdra, akkor ez csak úgy tud megtörténni normális keretek között, hogyha megbékélés történik, és közösen működik az emberiség együtt, és nem pedig vele egymás ellen.
Legyen így, reméljük, hogy valóban tényleg így is lesz. Solymosi Jánosnak, a BHE Bonn Hungary űrtechnológiai igazgatójának nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket, rengeteg új információt tudtunk meg, és hát nagyon remélem, hogy legközelebb, amikor beszélgetünk, akkor már nem egy ilyen aktuális dolog fogja meghatározni ezt a beszélgetést majd.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönöm szépen, hogy velünk tartott az elmúlt percekben is. Önöknek is nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt percekben velünk tartottak. Ez volt erre a hétre az űrkorszak itt a Spirit FM-en. Ne feledjék, természetesen a jövő héten is jelentkezünk egy újabb adással. Bevallom, személyesen én nagyon remélem, hogy már nem ez a konfliktus fogja meghatározni, mármint az orosz-ukrán konfliktus fogja meghatározni a műsorunkat, de hát természetesen nem látjuk előre a jövőt, úgyhogy nem tudunk még ezzel kapcsolatban mit nyilatkozni. És ahogy hétről hétre kiderül, ugye folyamatosan van újabb és újabb történés. Olyan történés, ami az űrkutatást is meghatározza e konfliktus kapcsán. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk tartottak. Jövő héten természetesen újra jelentkezünk. Az elmúlt percekben Vince Bencét hallották. A viszont hallásra.
Űrkorszak. Nem sci-fi, nem ámítás, avagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.